Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió. FM 97.00.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. Sötét energia vagy quintesszencia. A felvétel 2005. április 11-én készült.
Tisztelt hallgatóság, mindenki tudja, ma van költészet napja és József Attila 100 éves születésnapja. Költészet nem csak az ember lelkéről szól, hanem egyébként között a világegyetemről is. Én nem hallottam máshol kifejezve az űrnek, a világnak a kegyetlen és embertelen természetét, mint például azokban a versorokban, hogy hallod-e csont a csöndet, összekoccannak a molekulák. És ugye mindenki ismeri Tóth Árpádtól a Lélektől Lélekig című verset, ahol komplett tudományos tételek vannak egy szép verszakban kifejtve, hogy tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel és bús testünkkel rokon elemekről hát hírt az égi fény, bocsánat. Tehát ez az egésznek, amiről én beszélek, az alapja az asztrofizikának a kiindulása, a spektroszkópia, ez költészetben is megfogalmazható. És amiről ma konkrétan beszélni fogok, ezt is József Attila szépen megírta. Úgy szállong a semmiben, nem mint valami, a világ a táguló űrben lengve jövőjének nekivág. Ez is szerepelt már. Hát a táguló űrről és hasonlókról már sokat beszéltem, és ma ennek az a fejezete következik, az a nagyon speciális anyagfajta, amit úgy hívnak, hogy sötét energia. Ugye múltkor már beszéltünk a sötét anyagról, nyilván a sötét anyagnak is van energiája, mi a fene az a sötét energia, ami valami egészen más, és még kevesebbet tudunk róla. Ezért ugye mondtam, hogy csak 160 percet fogok róla beszélni, mert lényegben nem tudunk róla semmit. Na most a történetet nyilván kicsit korábban kell kezdeni, mégpedig a 19. század közepén, amikor először, egyszer már ezt elmeséltem, de szeretném felidézni, amikor először kezdték komolyan venni azt a gondolatot, hogy a Giordano Brunótól származó világkép, csillagok egyenletesen álló csillagok elosztva az űrbe, ez ellentétes a newtoni fizikával. A Newton azt mondta, hogy a testek vonzák egymást, és a csillagok ezzel szemben állnak. Newton ez zavart, a kortársait nem. Később aztán mondták, hogy hát Istenem, olyan messzire meg nem érvényes a fizika, és így tovább. Amikor kezdtek rájönni, hogy de igen, érvényes, például amikor feltaláltak a színképelemzést, és rájöttek, hogy ugyanolyan információk érkeznek a távoli csillagokból, mint a közeli búzzelánkba tartott anyagokból, akkor azt mondták, hogy na, hát ezen az alapon akkor a mechanikának is érvényesnek kell lenni a csillagokra, és magyarázzuk meg, hogy miért nem esnek össze a csillagok. Nyilván magyarázzak lenni az, hogy esnek csak lassan, úr elszúrta őket 4000 évvel ezelőtt, és még eltart pár millió évig, amíg a fejünkre esnek. De akkor már az volt az általános világkép, hogy a világ időben végtelen, vagy hogy a véges módon teremtették, akkor is olyan, mintha időben végtelen lenne, tehát nem látszik benne a kezdő feltétel. És ekkor kezdtek mindenféle tudományos extra ötleteket kitalálni. Az egyik javaslat az általános tömegvonzás mellé az általános tömegtaszításnak a bevezetése volt. Itt van a távolság függvényében a vonzó erő. Tudjuk, hogy a G a nevezett gravitációs állandó, M a vonzó testnek a tömege, ide beírunk egy 1 per R négyzetet, és a negatív előjelet, mert hogy vonzó erő adott távolságnál csökkenteni jóhatja a sugarat. Most azt mondták, hogy jó, emellett legyen még egy olyan másik erő is a világban, ami bármelyik két test között a tömegüktől függetlenül taszító gyorsulást okoz, és hát ez mondjuk a sugárral arányos legyen. A távolsággal arányos, ide bérünk egy lambda konstast. Nyilván a gravitációt az hogy lehet észrevenni? Kis távolságokon lehet észrevenni, mert akkor erős. Cavendish néhány centi távolságban megmérte két ilyen néhány kilogrammas golyónak a vonzását. Nagyon pici volt, de ki tudta mérni. Ahhoz, hogy nagyobb távolságokra menjünk, ahhoz nagyobb tömegeket kell figyelembe venni. Ez viszont olyan erő, amit akkor lehet észre, hogyha messze vagyunk kis távolságokon, nagyon kicsi ez a lambda paraméter, ez tetszőlegesen kicsi. Ez azóta is gonosz dolog, sokan élnek ebből a tudományban, megjósolnak olyan dolgokat, amik definíció szerint kimérhetetlenek itt a földi laborban, és akkor olyan erők egy ideig forgalomban van, erről már meséltem máskor is. Tehát mondjuk ez itt a naprendszer mérete, ezen belül ez még marha kicsi. Hogyha 100 milliószor messzebbre megyünk, akkor ez már elég nagy. Tehát feltételezzük egy ilyen kozmikus taszító erőt, és a kettőnek az összege hat. Ha összeadjuk a két görbét, akkor valami ilyesmit kapunk, hogy kis távolságokon olyan, mint a gravitáció, nagy távolságokon viszont így fölmegy, és valahol van egy meccés pont, ahol a kettő kiegyenlíti egymást. Most ezt át lehet úgy is fogalmazni, hogyha folytonos anyagra írjuk át a gravitációs törvényt. Ezt Newton nem, de később kortárs követői megtették. Van egy olyan egyenlet, ami a gravitációs potenciálra vonatkozik, és akkor a másik oldalán az egyenletnek ott szerepel a forrás, ami kelti a gravitációt, az a tömeg sűrűsége. Most ez a módosítás, ez úgy néz ki, mintha nem a tömeg sűrűségét, hanem a sűrűség mínusz egy konstans kéne figyelembe venni. Tehát lenne egy alapvető sűrűségdimenziójú állandó, a világ alapsűrűsége, hogyha ennél nagyobb a konkrét helyi sűrűség, akkor gravitációs vonzást ép föl, ha kisebb, akkor megtaszítás. Most ott, ahol nincs semmi, ahol üres a világ, akkor nyilván ez a taszítás számít, tehát hiányzik az a bizonyos ρ0 kritikus sűrűség, és akkor szalad szét minden ennek a taszításnak a hatására. Most itt, ahol mi méricskélünk, itt helyileg van elég sok anyag, és nem lehet észrevenni. Egyrészt meg kicsik a távolságok, ez a lambda úgyis kicsi. Tehát ez egy részletesen kidolgozott elmélet volt az 1850-es években is, nem lehet megkülönböztetni, kiszámolták, hogy a holdnak a mozgása, vagy a naprendszer bolygónak a mozgására milyen hatást gyakorol ez a módosítás. Természetesen lehet úgy választani a lambda paramétert, hogy a mérési határokon belül semmit, de hát ha jó messzire megyünk, akkor ki van dumálva, a világ végtelen, akkor átlagosan az álló csillagok abban a távolságban lebegnek egymáshoz képest, ahol ez a vonzás, meg ez a taszítás kiegyenlíti egymást, nem ad rájuk erő, pam-pam. Na most ugye mindenki érzi, hogy ez hülyeség. Mert mi van, ha az egyik csillag egy centivel közelebb jön? Akkor már a vonzóerő lesz a domináns, akkor összehúzza őket, ha meg egy centivel messzebb, akkor a taszítóerő, ez instabil egyensúly helyzet, mint a ceruza a hegyén. Vagy mint a biciklis, a bicikli, ami nyilván nem áll meg, csak aktív egyensúlyozással. Tehát ez magától nem marad fenn egy ilyen. Most ennek ellenére ezt a hibát elkövette nem kisebb személyiség, mint Albert Einstein, csak hát nyilván bonyolultabb, nem magamra mutattam, hanem rá, bonyolultabb képletekkel és mindenféle tenzorokkal elkavarva, de ugyanezt a ugyanezt a hibát követte el. Következő módon módosította egyenleteit. Ugye arról már beszéltem részletesen, hogy Einsteinnek az egyenletei úgy szólnak, hogy a newtoni gravitációs potenciál helyett több mennyiséget vezetett be, pontosan 10-et, és a gravitáció forrása az nem csak az anyag sűrűsége, hanem 10 fizikai mennyiség. Az energia sűrűség, ami egy C4-et szorzó erejéig a newtoni anyag sűrűséggel egyezik meg, az energia áram sűrűség, az impulzus sűrűség és a rugalmas feszültségek. Most ezek közül a közönséges anyagnál az energia sűrűség dominál, a többi ahhoz képest kutyafüle, tehát newtont kapjuk közelítésként. Most ezeket összerakták egy anyagtenzornak, vagy energiaimpulzus tenzornak nevezett mennyiségbe, és durván úgy szól az Einstein egyenlet, hogy a görbület az egyenlő az anyagtenzor szorozva, hát azzal a gravitációs állandóval. Ennek az egyenletnek közelítéseként megkapja Newton törvény. Na most ugye Einstein mit csinált? Ide hozzáírt még valamit, egy lambdát. Pontosabban én most azt mondom, egy kis lambdát írunk be, hogy összeresen hasonlítani az, amit az előbb írtam, és egy nagy lambdát írt, tehát egy nagy ember volt. Na most nyilván kicsit matematikailag bonyolultabban tette a dolgot, de miért tette ezt? Ugye amikor 1915 végén kész volt a átrellel, akkor azt mondta, hogy na végre egy olyan elmélet, hát ezért is csinálta a Machiav alapján, stb. Azért csinálta, hogy az egész univerzumnak a fizikáját le tudja írni. Tehát azt a képet, amit Brunótól örököltünk, azt ő most matematikailag le akarta vezetni az ő egyenletének a megoldásaként. Igen, lebegnek a galaxisok, akkor már galaktikákra gondoltak, nem csillagokra, egyenletesen elosztva az űrben. És nem jött ki az egyenleteiből. Ezért ő módosította az egyenleteket, ide még hozzáírt valamit. Ezt az elméletnek a teljes formalizmusán végig lehet vezetni, hogy hol kell módosítani valamit, tehát ez konzekvensen megcsinálható. Hát nyilván, hogyha egy elmélet atyamester azt mondja, hogy hát nem az eredeti, hanem egy kicsit módosított elméleteket csinálunk, akkor is nem. Most ennek már van olyan megoldása, hogy konstans az anyagsűrűség, és nem mozognak az objektumok. Ez a modell, ez a nevezetes Einstein-féle statikus világ. Ugye József Attila többször emlegeti, hogy az elme tudomásul veszi a véges végtelen. Tehát ez az, ő ismerte ezt a modellt, sőt vizsgázott belőle Szegeden. Tehát akkor ott már tanították. Ez a modell, ami olyan, mint a földgömb, csak nagyobb dimenzióban. A földgömbet miről lehet megismerni? A földgömb felszínét, hogy nincs pereme. Korábban azt gondolták, hogy a föld korong, akkor lehet menni a szélére, és ott lelógatni a lábunkat a semmibe. Most itt a Földgömbben akárhova megyünk, sose érünk el, bár én a Istenek a fejükre estek című filmben láttam, ahol kiment a srác a Coca-Cola-s üveggel oda a világ végére, de hát mi most tudjuk, hogy ez nem a világ vége, még azon túl is volt valami. A Földön akárhova megyünk, sose érjük el a peremét. Ennek ellenére a mérete véges a Föld felszínek, illetve számítani hány négyzetkilométer. Ennek analógiaként matematikailag le lehet írni egy olyan görbült háromdimenziós teret, aminek akármilyen irányba megyünk, sose érünk el a szélére, viszont egy idő után körbe visszaérünk, mint hogyha egyenesen megyünk a Földgömbön, akkor visszaérünk hátulról, ugyanannal vagyottunk. Viszont ennek akkor nem a felszín, hanem a térfogata lesz véges. Ki lehet számítani a görbületi sugára, hogy hány köbkilométer, vagy köbfényév egy ilyen modell. Ugye van benne egy ilyen szabad paraméter, hogy menjenek a gömbnek a sugara. Na most, amit nehéz elképzelni a film, a gömb felszínt úgy képzeljük, hogy a háromdimenziós térben lebeg egy gömb. Mondjuk, hogyha milyen kis lapos bogarak lennék, és ott benne élnék a felszínben, akkor nem bírnánk elképzelni a harmadik dimenziót, de azért ki tudnánk számítani az egésznek a felszínét. Mondjuk mi lenézően a kis bogarakra, de hát mi benne vagyok a háromdimenzióban, azért nem bírjuk elképzelni azt, hogy erre elmegyek, és hátulra visszajövök, arra is elmegyek innen, és hátulra visszajövök, és összesen az egész térfogat véges. De hát erre való a matematika, hogy az embernek a fantáziája nem megy, akkor leül és kiszámolja. Tehát ez a modell, ez működött, és ez megoldása ennek az így módosított Einstein-féle egyenleteknek, hogyha beleért a lambdát. Az a lambda, az kapcsolatba hozható ennek a világnak a sugarával. Illetve azzal, hogy ebben mennyi az átlagsűrűség, tehát milyen messze vannak átlagosan a galaxisok. Akkor már az 20. század elején már gyűltek erről kísérleti adatok, és akkor abból visszaszámolták azt a lambdát, vagy legalábbis egy korlátot adtak rá, hogy mekkora lehet az Einstein-féle lambda paraméter, akkor megmondták, hogy hány átlagosan milyen messze vannak ezek az objektumok, mennyi ennek az egésznek a sugara, elég kicsi jött ki, aztán 200 millió fényév jött ki először, aztán később 2 milliárd, lehetett módosítgatni a paramétereket, nem volt túlságosan nagy, akkor a távcsövek még nem nyúltak túlságosan messzire. Na most, hogyha ennek az elméletnek, ennek a módosítás elméletnek megcsináljuk a klasszikus határesetet, akkor visszakapjuk azt, amit az előbb mondtam, amit a 19. század közepén kiogoskodtak, az a lambda paraméter az pont olyan, mintha egy univerzális taszító erőt vételeztünk volna föl. Mert nézzük meg ezt az egyenletet, hogy hogy volt, Orbán. Ebből is ki lehet emelni a lambdát, vagy a G-t, és azt mondjuk, hogy G-szer, az anyagtenzor mínusz valami, mint hogyha lett volna egy másik fajta anyag, és annak a hatása lenne ez a lambda. És az anyag az kicsit másképp viselkedik, például a negatív energiájú, negatív taszító, tehát ilyen antigravitációs hatása lenne, tehát taszítást okoz. És ennek tényleg a határesete az, amit előbb mutattam, hogy van a vonzóerő plusz a, még az is kéne, hogy erre a távolsággal arányos taszítóerő. Most Einstein nem ismerte ezt a korábbi modellt a 19. század közepéről, hát elfelejtették, de ő, hogy kell mondani, magasabb szinten, több indexre, több tenzorra, de kihozta ugyanazt a hibát. Ugyanis ez a modell ugyanúgy instabil. Megint arról van szó, úgy lehet elkezdeni, hogy ilyen felfújt lufi a netzhálóba, de hogyha valahol elkezdik torzítani, hogy akkor a lufi kibudjan ott a netznek a lukain, és akkor alafele tágul, a netzet meg összehúzza az egész. Tehát a vonzóerők és a taszítóerők instabil egyensúlyi állapotban vannak ebben a modellben. Ez papíron elfér, de a valóságban egy pillanatig sem maradna fent. Tehát nem is lehet olyan modellt kitalálni, hogy jött ez létre, hogy ezt nyilván végtelenül létezni, de ha valaki egy kicsit megmoccan az egyik bolygón, vagy köhent egyet, akkor az egész így instabil módon szétesik. Egyiken összehúzódik, másiken szétspriccel. Most a sztorinak a további részét azt már többször meséltem, tehát ez ugye 17-ben keletkezett ez a modell, neki rettenten meg volt elégedve, hogy hát íme, hát végre tudomány igazolta a csillagászati világképet. Arthur Eddington, akit szintén sokat emlegettem, ennek a modellnek alapján még azt is kiszámolta, hogy hány részecske van a világegyetemben, mint tudjuk, osztható 137-tel, szóval ilyen jó dolgok jöttek ki neki, és ezen rettentően boldog volt, szóval mindenféle misztikát is lehet még egy ilyen véges, szép, zárt, kompakt világegyetemre építeni. És ezen kívül nincs semmi, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a gömb felszín, amin belül ott még laknak az ördögök, vagy valami hasonló, ez maga a világ, ez a felszín, és akkor azon kívül nincs semmi, de nincs se szélre, se pereme, se időben kezdete, se vége, mindenki nagyon meg lehetett elégedni. Most eközben jött Friedman, aki azt mondta, hogy ő nem módosítja az Einstein egyenleteket, hanem veszi az eredetéket, és megnézi annak, milyen kozmológiai megoldásai vannak. Ugye egyetlen dolgot kell betenni, amivel sokat beszéltünk, a kozmológiai elvet, mely szerint az adott pillanatban a sűrűség mindenhol ugyanaz. tehát nincsenek helyi csomósodások, ami nyilván nem igaz, de nagy átlagban azért igaznak lehet betenni, és ekkor megkapta Friedman azokat a görbéket, amiket már sokszor mutattam, paramétertől függően így visszapottyan, vagy repül a végtelenségig, és végtelen sok visszaeső, végtelen sok elrepülő, meg egy ilyen elválasztó megoldás van. Tehát ezek a Friedman megoldások. Ezt ő megírta egy cikkbe, cikket elküldte Einsteinnek, Einstein azt mondta, hogy marhaság betett a fiókba. Ez 21-22-ben volt. Most ekközben valaki megmutatta, hogy bocsánat, az eredeti Einstein modell instabil. De akkor sokan, ugye Einstein akkor már nagy tekintély volt, akkor részben ő, részben pedig a tisztelői elkezdték mentegetni a modellt. Tehát módosítsuk, számítsuk ki, magyarázzuk meg, hogy annak ellenére láthatóan instabil, mégsem instabil, mert, stb. Ez azóta is nagyipar mindenféle más tudományos elmélettel kapcsolatban, ami ellen kifogások merülnek föl, akkor ráúszol egy csomó ember, és elkezdi kidomálni. Folyt ez a működés, közben Friedman meghalt egy expedíción, és akkor jött 29, amikor Hubble felfedezte a galaxisok tágulását, távolodását, tehát a világegyetem tágulását. Einstein becsületes ember volt, elővette a fiókba Friedmannak a kéziratát, és azt mondta, hogy én ezt Friedman kiszámolta, de hülye vagyok, hogy nem én számoltam ki. És azt mondta, hogy életem legnagyobb. Jelenlévő logikusokat megkérdezem, hogy milyen logikai hibát követett el Einstein ekkor. Rendkívül nagy logikai bakugrás volt, és ezt sokan elkövették utána még 100 évig, amíg nemrég rá nem jöttek, hogy itt valami cigi van. Tehát még egyszer, hogy volt az eredeti egyenlet, annak nem jött ki az egyik modell, amit szerettek volna. A módosított elméletből kijött az a modell, amit Einstein szeretett volna. A nem módosított elméletből kijött a táguló világegyetem. De Einstein azt mondta, hogy... Tessék?
Módosítottból is kijöhetett.
Így van. Hogyha a lambdát nem törlöm le, akkor is esetleg kijön a táguló világegyetem. Stimmel? Tehát attól ez egy tipikus logikai hiba. De Einstein, tehát Einstein nem az volt a nagy hibája, hogy beírta a lambdát, hanem hogy felelőtlenül letörölte a lambdát. De erre csak 1997-ben jöttünk rá. Azért közben kellett egy kis idő. Emberek ugye álljó tisztelettel nézik, hogy a nagy emberek hozzáírnak egy lambdát, meg letörlenek egy lambdát az elméletből, és akkor hú. Na most mi történt?
Nem értem, hogy minden.
Igen?
Hogy a lambdával egy a baj, hogy a dolog instabil, ez az egyesület.
A statikus modell. De a lambdával kijönnek nem statikus modellek, amik azt csinálják, amit. Ne is rajzolom, hogy mi jött ki. Na most pontosan nem igaz, amit most mondtam, hogy 97-ben jöttünk rá, de a 20-as években Lemaître, a kozmológia egyik atyamestere megoldotta az eredeti, a lambdás egyenleteket megoldott, és annak mindenféle furcsa megoldását hozta ki. Itt vannak ezek a görbék, erre múlik az idő, erre van a világegyetem mérete. Az Einstein modell az ez a kék vonal. A méretek időben állandó. Ez az egyik lehetséges megoldás ennek a egyenletrendszernek. De van ilyen is, hogy a végtelenben összeesik, meggondolja magát és kitágul, vagy nagy bummal kezdődik, kitágul és összeesik, és van egy ilyen megoldás is, hogy tágul, átsorog egy darabig, aztán meggondolja és tovább megy. Ez a görbe, ez nagyon hasonlít a következőhöz. Talán már mondtam a nagyon egyszerű mechanikai példát, az ingát, mégpedig nem madzagos ingát, hanem ilyen rudas ingát kell elképzelni. Kicsit meglököm, akkor így lengedezik. Ha nagyon meglököm, így körbeforog. Hogyha megfelelő sebességgel lököm meg, akkor szépen fölmegy, és elérkezik a tetejéig, végtelen idő alatt. Most, hogyha egy picit gyorsabban lököm meg, de icili-picivel, akkor mondjuk 10 millió év alatt fölír a tetejére, aztán tovább billen. Ha egy picivel kisebben, akkor 11 millió év alatt fölír a tetejére, aztán ott meggondolja magát, és visszajön. De nagyon lassan. Tehát ilyen lassú megoldások vannak, ez is olyan, hogy közeledik, lelassul, de aztán megemberél magát, és tovább billen. Tehát ezek exakt megoldások a lambdás egyenletekre. Most Lemaître emögé képzelt egy olyan képet, ami neki megfelelő volt, hogy ő mellékesen nem csak tudós volt, hanem pap is, és ezt megpróbálta rögtön annak ide ezt a nagybunk kozmológiát összeegyeztetni a vallással. Hát mondaná, hogy Isten nem készen teremtette a világét, amely csillagostól meg zsiráfostól, hanem teremtett valamilyen ős tojást, ilyen kicsi ős anyagot, ami fölrobbant, ugye az volt a nagybunk. Egy ideig gyorsulva tágult. Így tágult ennek a görbének a mentén, és hát most láthatóan tágul, azt tudjuk. De azt mondta, hogy egy ilyen táguló világegyetemben nem tudtak volna összesűrűsödni a galaxisok. A kezdetben egyenletesen szétspriccelt anyagból nem jöttek volna létre helyi csomósodások. Jó ráérzett, ugye már sokszor beszéltem arról, hogy a mai fizikának is legnagyobb baja az egész kozmológiának az a kritikus lépés, hogy hogyan indultak meg ezek a csomósodások, tehát a homogén anyagból hogy lettek ilyen helyi csomók. Most próbálok mindenféle mondani, mert a következőt okoskodta ki. A tágulás lelassult, majdnem megállt. És akkor egy ilyen majdnem einsteini állandó világértelemben a helyi zavarok elkezdik összehúzni az anyagot. Kihasználta az instabilitást, ami az előző modellnek baja volt, az itt most jó. Egy ilyen majdnem átcsorgó világban egy kis helyi zűrzavar egyik helyen sűrűsödést, másik helyen ritkulást okoz. Utána a világegyetem meggondolja magát és tágul tovább, és a helyi sűrűsödések viszont már tovább összehúzódnak, és közben egymástól távolodnak, és ez a mai kép, hogy itt vannak a galaxisok, és az egész megspriccel szalaszik. Később aztán mindenféle más módon megpróbálták megmagyarázni, hogy nem kell ez, hanem anélkül is működik, és ezért ezt a modellt elfelejtették. Nemrég, amikor egy olyan könyvet láttam, amiben az összes lehetséges ilyen grafikont összerakták modelleket, akkor ott, hogy föl voltak sorolva, és akkor azt mondom, hogy jé, hát ez mikor ez? 1923-ból való ez a görbe, ahelyett, hogy 99-ben, mert most úgy gondoljuk, hogy ilyen a világegyetemnek a története, mint ez a piros görbe. Na, mindjárt vissza fogok térni. Tehát ez már akkoriban fölmerült, aztán utána egy időt elfelejtették, hogy nem kell ennyit bonyolítani, jók nekünk a Friedman görbék. Tehát ez volt a történet, mondom, Einstein azt mondta, hogy élete legnagyobb tudományos tévedése volt ennek a Landának a bevezetése, és később megtagadta, és utána mindenki csinálta tovább a koszmológiát a standard módon, tehát a Friedman egyenletek alapján. A Friedman egyenleteket később milyen értelemben módosították, azt meg már megint elmeséltem. Friedman egyenletek azt mondják, hogy a görbület egyenlő a gravitációs állandó szor, az anyagtenzor, és ennek a térben konstant sűrűségű, tehát időben változó sűrűségű megoldásait adják meg. Most a jobb oldalon az anyagtenzor helyébe bekerülni, hogy milyen anyagról van szó. Friedman eredetileg a porszerű anyagot írta be, tehát galaxisok jó messze egymástól, mint a ritka por, mint a sivatagi homokvihar, ami egy folyadék, csak nincs benne nyomás. Mert olyan ritkán ütköznek egymással a porszemcsék. Mozgásokat le lehet írni, de nincs benne nyomás. Nem olyan, nem úgy áramlik a por, mint a mondjuk a közönséges folyadék. Hát ezt tette be, és akkor ebből kapta meg azokat a megoldásokat. Később aztán azt mondták, hogy elkezdtek visszaszámolni, például a Gamow, és azt mondta, hogy amikor az anyag sűrű volt, akkor forró volt, jön az, amit már meséltem, hogy akkor tegyük be a forró plazmát, vagy a sugárzást. Sugárzásnál más az anyag nyomásának, energiájának az egyenlete, akkor kicsit más képleteket kell beírni a vegyület jobb oldalára. Szintén kijönnek a táguló görbék, de más ütemben tágul. Akkor utána jöttek a nagy számítógépek, és részletezték, hogy akkor egy ideig ez az anyagfajta dominált, akkor azt kell beírni, akkor kapunk egy ilyen részt. Akkor innentől már a másik anyagfajta, most a másik anyagnak megfelelően folytatták a görbéket hasonlóképpen, és így össze lehetett állítani, tehát ez volt a standard modellnek az első verziója. Következő probléma az, amit már egyszer egy komplet előadáson elmeséltem, az infláció. Ebben a standard modellben felléptek olyan problémák, horizont probléma, simasság és a többi, amik nem lőtték ki az elméletet, csak olyan furcsává is véletlenszerű. Tehát, hú, hát milyen szerencsénk van, hogy éppen így álltak a paraméterek, és ilyen lett a világ, mert hogy mindenhol egyforma a hőmérséklet, minden irányban nézzük meg egyébként. Ennek a megoldására 1980-ban megszületett az inflációs elmélet. Ugye azt is hangsúlyoztam annak idején, hogy az nem kozmológiai indítása volt, hanem annak az anyagfajtának, a Higgs mezőnek a létét és tulajdonságait és paraméterét a részecske fizikából vették. Ott, az ottani standard modellben, a részecske fizikai modellben bevezették ezt a mezőt, és annak a mezőnek a tulajdonságait, hát legalábbis paraméterek elég megadták. És a Guti Sternhardnak az volt az ötlete, na jó, hát akkor nézzük meg, hogy ha ez létezik, akkor ennek mikor, a világegyetem történetek melyik korszakában milyen hatása lehetett. És akkor emlékezzünk az inflációra, mi történt. Van az a bizonyos kétfenekű potenciálgörbe, amiben a mezőnek bele kell omlania, hogy ez energiát jelent függőlegesen. Amikor magas a hőmérséklet, magasan van az energiaszint, csökken, akkor már bele kéne esni ide, de emiatt a potenciálet miatt, Buriden szamara módjára töprengi, és még nem tud beleesni egyik vagy másik gödörbe. A hőmérséklet már úgy általában lecsökkent, mert itt kéne lenni, de ő még ott van. Van neki extra energiája. Ez az extra energia, ez a tér minden adott térfogat elemében adott energiasűrűséget jelent, függetlenül a tér tágulásától. Hogy ez az a túlhűtött Higgs-féle vákum, ami antigravitációs hatása. Ezt annak idején nem meséltem, hogy miért. Tehát sokféleképpen lehet fogalmazni, hogy ezt negatív nyomásolnék, és a spricceli szét a magot, hogy egyszerűen, hogyha beírjuk az Einstein egyenletekbe azt, hogy állandóan sűrűség, akkor kijön az exponenciális tágulás, stb. Ez ugyanazt jelentette. Tehát ennek következtében felmerült az a történetben, hogy volt egy olyan korszak, amikor a tágulás az exponenciálisan gyorsult. Hol vannak a görbék? Tehát itt az infláció. Úgy mondtam, hogy ezt eredetek úgy okoskodták, hogy Zeldov is a mínusz végtelenben nyolt, és ennek ideológiai alapjai voltak, hogy ne kellene a nullapontot bevezetni. Amerikaiaknál nem voltak ideológiai a férok is ezért mondták, hogy elindult a szokásos Friedman görbe mentén. Volt egy olyan korszak, amikor olyan típusú anyag dominálta, ami exponenciálisan gyorsította a tágulást, aztán itt véget ért, lényegében a körülöttünkre anyag mind átment. Véget ért a fázisátorok, és átment az újfajta állapotba, és onnantól kezdve folytatja ezt. Itt megjelent az extra energiasűrűség átalakult részecske, antirészecske párokká, megjelentek ezek a részecskék, itt kezdődött az a hőhalálos korszak, amikor minden részecske nagy energiával átalakulgatott egymásba, a tágulás hűlés során szépen lassan megültek, jöttek a különböző korszakok, tehát itt, hogy melyik típusú anyagfajta dominál, de ezek mind közönséges anyagok voltak, tehát nem volt mennük semmi extra pozitív energiával, de tehát különböző meredekségű ilyen görbéket kellett, de mindegyik így csökkent. Miért is csökkennek ezek a görbék, vagy nem csökkennek, hanem miért csökken a meredekségük? Ez itt a világegyetem mérete, ez meg az idő. Ugye mondtam, hogy bizonyos értelme a Friedman egyenletek, azok megegyeznek a feldobott kőnek az egyenletével, akkor a meredekség az a sebességet jelenti, és a sebesség csökken. Miért? Hát a gravitáció fékez. A feldobott kő egyre lassul. Hogyha elég erősen dobtam föl, akkor lassul, de egy véges sebességet még elmehet a végtelenbe. Ha nem elég gyorsan dobtam föl, akkor annyira lelassul, hogy eléri a nullát a sebessége, megfordul, és akkor már vissza is fog pottyanni. Hát a csökkenés az a gravitáció hatása. Itt antigravitáció. Most itt megint van egy ilyen ötlet, hogy hát miért ne ismétlődött volna meg többször ez az infláció? Ki mondta, hogy egy Higgs mező van, vagy hogy az a Higgs mező az egy komponensű. Amikor az inflációs modellnek a részleteit kezdték kidolgozni és illeszgetni a tapasztalathoz, akkor egyre finomabb részleteket kellett reszelgetni, esztergálgatni. Van egy akkor még orosz volt, most már Amerikában dolgozó asztrofizikus Linde, aki nagyon részletesen kidolgozott egy csomót, aztán a legújabb modelljében 5 infláció volt egymás után. Tágult, abba hagyta, megint, akkor megint jött egy ilyen mező, tehát ilyen típusú görbéknek a egymás utánjával, és ez mind ott volt valamikor a 10-30 valahányadikon másodperc környékén, és ezzel a sokkal, a különböző paraméterekkel aztán tudta úgy illeszgetni a modelleket, hogy egyre több tapasztalati tényt, és részecske fizikai meg csillagászati tapasztalati tényt be lehetett illeszteni egy ilyen modellbe. Hát már túlestünk azon a pszichológiai gáton, hogy a görbéknek lefele kell konyulni a gravitáció, majd Istenem, van antigravitáló anyag. Hát akkor már azon a pszichológiai gáton is túlestünk, hogy több is. Yeah. Volt több ilyen inflációs korszak is lehetett. És akkor az ember azt kérdezi, hogy miért nincs most inflációs korszak? Vagy miért nem lesz a jövőben előfordulva? Tehát most ugye az ember ilyen állapotban él, gondoltuk. És akkor jött 1997, amikor a következő néhány év. Arról már beszéltem a múltkor is, hogy lehet pontosan feltérképezni azt, hogy a világegyetem milyen geometriájú. Ezt aztán a múltkor mutattam ezt az ábrát, ezt szeretném még egyszer megmutatni. Remélem elhoztam. Ez nem az. Igen. Ezt a múltkor mutattam, ugye? Volt erről szó? Igen. Tehát, hogy sík téren az ember kiszámolja, hogy adott sugarú gömb felszín körüli delta R sugarú gömbből mennyi anyag van, kiderül, hogy ez arányos az R négyzetre, akkor a gyökérnet ábrázolja, és akkor egyenest kell kapni. Ha görbül, így a tér mondjuk ilyen felületnek, akkor ehhez hasonló. A harmadik Friedman megoldásban meg fölfele kunkorodik. Tehát ezt kell csinálni. A helyzet nem ilyen egyszerű, mert nem látjuk, hogy most milyen a adott R távolságban most milyen anyagdarabok vannak, hanem bizonyos idővel korábban látom. Tehát nem csak ezt kell eldöntenünk, hogy így görbe vagy úgy görbe, és mekkora sugara, hanem a tágulás ütemére is modellt kell alkotnunk. De hál' Istennek a relativitás elmélet pont ezt teszi. Megadja egyrészt azt, hogy mennyire görbe adott pillanatban, másrészt megmondja a tágulás ütemét. Tehát ez az egészet részletesen végig kell számolni a tágulás filmje forgatókönyve alapján, és akkor megkapjuk a különböző modelleknek megfelelő ilyen függvényeket, el kell végezni a kísérletet, rátenni a pontokat, megnézni, hogy melyik görbére illeszkedik. Ha egy paraméteres a modell, ugye a Friedman modellben egyetlen egy adott van, durván szóval az, hogy mekkora sebességgel dobták fel azt a követ, és akkor annak megfelelően ki lehet számítani a jövőt, akkor itt ezt úgy lehet elképzelni, hogy a különböző modellek ilyen görbe sereget alkotnak, tehát valahol indulnak, és akkor így mennek, és akkor a valódi mérési pontok rajta elhelyezkednek, meg kell nézni, hogy melyiken. Az ugyanilyenkor nem fordulhat elő, hogy az egyik mérési pont az egyik körben van, a másik a másikon. Nyilván van valami szórás, meg mérési, van meg egyebek, de az ember egyre pontosabban mér, akkor azok egyre pontosabban kifogják rá azon ezen görbék egyikét. Mi van akkor, ha nem? Nyilván ugye mindegyik a görbék itt a kis távolságoknál közel, egymáshoz közel haladnak, hiszen egy gömbnek egy kis tartománya az nehezen különböztethető meg a síktól. Messzebbre kell nézni, messzebbre megyünk, akkor meg pontatlanabbak vagyunk, tehát itt meg jobban szólnak az adatok. Mindegy, essünk túl ezekre a technikai nehézségeket, de mi van, hogy akkor sem kerülnek egy görbére. Ekkor merült föl egyesekben, valamikor még a 70-es években, hogy talán mégsem egy paraméteres modell családot kell nézni. Lehet, hogy nem csak azt az egy adatot kell megadnunk, hogy mondjuk mennyi most a Hubble állandó, vagy tehát, hogy sokféleképp át lehet fogalmazni, milyen ütemben dobták fel a világot, hanem lehet esetleg még a kozmológiai modellben több paraméter. És ekkor egyeseknek eszébe jutott az Einstein-féle kozmológiai állandó, ez a bizonyos lambda. Hoppá, tegyük vissza az egyenletekbe. És akkor már két paraméterünk van. Az egyik a lambda, másik pedig mondjuk a megmért Hubble állandó. És akkor már nem egy ilyen görbe sereget kapunk, hanem tehát nem csak végtelen, hanem végtelenszer végtelen görbét kapunk, mert mindegyik paraméter mindegyik értéket felvet, és akkor már sokkal nagyobb lehetőségünk van. Hát el lehet képzelni egy ilyen paraméter síkot, hogy erre felrajzolom a Hubble állandót, erre felrajzolom a lambdát, és abból ki kell választani egy pontot, hogy ez a mi valódi világunknak megfelelő. Minden ilyen ponthoz tartozik egy ilyen tágulási görbe, vagy egy ilyen adatfeldolgozási görbe. Hát itt akkor már sok görbe van, hát ezek közül már csak rajta van valamelyiken a valódi adatsor. Én ez ilyen hullámokba jött, hogy többször láttam olyat, hogy na most akkor megtaláltuk, és akkor közölték, hogy a egyik paraméter ennyi, másik paraméter annyi, mindenki marhára örült, aztán hát megint elkezdtek lemászni a pontok, pontosabb mérések alapján, máshova rámentek. Nyilván ezt úgy is el lehet inflálni, hogy bevezetett még újabb paramétereket. Elrontja például az izotrópiát. Azt mondja, hogy a világ mégsem annyira izotróp, mint amennyire gondoltuk, hanem nem gömbszerűen tágul, hanem krumpliszerűen. Egyik irányba gyorsabban, mint a másik, akkor az, hogy mennyire gyorsabban az egyik irányba, mint a másik irányba, az is egy újabb paraméter, akkor már háromdimenziós paramétertérben kell vacakolni. Na, de ezt a háttérsugárzásnak a kísérleti kímérés, ezt kizártam, mert az nagyon nagy pontosságra izotróppá tette a világot. Hát akik ebben az ügyben utaztak, azok feleslegesen foglalkoztak 20 évet ilyen jellegű cikkek írásával. Ez ugye mindig előfordul, hogy az ember rossz kúrat ezt. Na hát, a 20. század végén két egymástól független kísérlet indult el ezen a nyomon. Az egyik, amit már sokszor emlegettem, ez a digitális égbolt felmérés, ami most is folyik, de annak az első mérései, amikor 5 évvel ezelőtt, tehát még éppen a 20. században akkor történtek, és azóta gyűjtik a részletes adatokat. Ennek az a célja, ugye, hogy nagyon nagy statisztikát, tehát több millió galaxisról vegyenek föl pontos adatokat, tehát nem csak az, hogy az égömbben, hogy helyezkednek rá, milyen messze. Vörös eltoldást is meg tudják mérni. Ugye azt már meséltem is a múltkor, hogy mexikóiak húzigálták a... Igen. Na, akkor még egy kicsit módosítom, vagy hozzáteszek még valamit a sztorira, ugye kétféle módon, kétféle adatot vesz fel az ember. Lefényképezi a különböző színkép tartományokban, lefényképezi az összes galaxist. Másrészt néhányról fölvesz vörös eltoldást, mert több százmillió galaxis lesz a képen, ezért nyilván nem tudom mindegyikről meghúzgálni a rótot, és akkor arról fölvenni a spektrumot. És az volt a terv, hogy akkor körülbelül az adatok 1%-át, tehát rengeteg lefényképezett galaxis, hogy mindegyikről van nagyon pontos térbeli pozíció, de körülbelül 1%-ok, bocsánat, síkbeli ilyen szögpozíció, és 1%-ukról lesz pontos vörös eltolódás is. És akkor hirtelen ezt megjavították, ezt a statisztikát, mert az ELTE-n dolgozó néhány ifjú csillagász és fizikus doktorandusz hallgató elkezdte részletesen elemezni azt, hogy a különböző vörös eltolódású objektumoknak a fénykép lemezen kialakuló foltjának a folton belüli fényesség eloszlása az milyen, és hogy ez milyen összefüggésben van az egésznek a vörös eltolódásával. részletekben nem akarok belemenni, csak tessék elképzelni, nem veszünk föl spektrumot, tehát nem vezetjük el külön a galaxisnak a fényét, nem visszük spektroszkópra, hanem egyszerűen csak egy színű fénykép, de azon a fényképen, hogy hol szürkép, hol kevésbé szürke, azt pontosan megmérjük, és ebből is ki lehet számítani a vörös eltoldást. És ezt lehet automatizálni, erre ráereszteni a fotolemezre a számítógépeket, aztán mondják meg, és így hirtelen nagyságrenddel megnőtt azon galaxisoknak a száma, amelyekről térbeli információ lesz. Tehát nem csak azok, amikkel vörös eltoldást nélünk, hanem még az így módon közvetlenül kapott vörös eltoldás információt, ez lényeg a legtöbb egyáltalán megmér, ami még elég nagy foltja van ott a képen, hogy meg lehessen méricskélni. Az elmosódást abból már ezt ki lehetett okoskodni, és így most a folyó mérés sokkal több térbeli információt fog produkálni. Tehát ez a görbe, vagy ennek a fejlettebb verziói, olyan nagy számok, hogy már 100 milliókat kell írni, hogy hány galaxist mértek meg, olyanokkal készülőben van. És ennek alapján nagyon nagy pontossággal lehet dönteni az adatok között. Pontosabban az történik, hogyha több paraméteres elméletünk van, mondjuk két paramétert adunk meg, ennek a tartománynak a közepén levő pontok a legvalószínűbbek, a körül így kialakulnak ilyen, amikor, hogy hát ez még úgy előfordulhat. Ezek biztosan nem fordulnak elő, de nem mondunk pontos adatot, hogy egyik paramétert se lehet pontosan leolvasni, mert változhat ez is, meg az is nagy intervallumban, de a kettő valahogy együttesen kirajzol itt egy ilyen, nincs ilyen kunkor benne, tehát ez a szép hosszúkás elliptikus tartomány. Tehát ez az egyik típusú mérés, ez a paramétereknek egy viszonylag éles, de mégsem teljesen pontos adat részhalmazát fogja megmondani. És akkor jött néhány lelkes francia csillagász, akik azt mondták, hogy nekik van egy másik fajta mérésük is. Ez a másik fajta mérés, ez a csillagászoknak a régi pehes és nehéz feladatához, a pontos távolságméréshez kapcsolódik. Nézzük föl, már sokszor beszéltem arra, hogy mérik a csillagászok a távolságot. A viszonylag közeli csillagoknál a Föld mozgása miatt, ugye egyszer erre látom, másszor arra látom, és akkor így lehet háromszögeléssel végezni. Nagyon keskeny, hosszúkás háromszög. Ugye a parszek fogalom az mit is jelent, hogy olyan távolság, ahol egy szög másodperc alatt lehet látni a Föld pálya sugarát vagy átmérőjét, stb. Szóval ezek szög másodperc, és még annál jóval kisebb távolságok vannak. De így a közeli csillagokat feltérképezték. Akkor jött a következő ötlet. Még mielőtt az asztrofizikai modellek a csillagokról kialakultak, egyszerűen empirikusan észrevették a kapcsolatot bizonyos változó csillagoknak a pulzálási frekvenciája és az összfényessége között. Hogy az összfényességet akkor tudom, hogyha tudom, hogy milyen messze van a látszólagos fényességben, és a távolságban ki tudom számítani, hogy mi az összfényesség. Csillagászok ravasz emberek, ezért azt gondolták, hogy az összes csillagot bevontatják mondjuk 10 parszek távolságba, és akkor ami standard fényesség lenne, akkor nem kéne a távolsággal vacakolni. Hogy technikailag hogy csinálják a vontatást, azt majd tőlük kérdezik. Mindesetre így kell standardizálni a fényességet, ez a bizonyos abszolút magnitudó. Na most, hogy azt tapasztalták, hogy azokra a csillagokra, amiknek látják a pontos távolságát, tehát ki lehet mérni, akkor átszámítják abszolút fényességre, és a frekvencia meg a fényesség között van egy kapcsolat. Nyilván nem tudni ezen a szinten, hogy miért van ez a kapcsolat, hogyha az ember ügyesebb és csinál részletes számítógépes modellt arra, hogy mi történik egy ilyen csillagban, miért lesz instabil valahogy a csillagfejlődés valamelyik fokozatában, miért kezd pulzálni, akkor az alapadatokból ki lehet számítani azt, hogy miért pulzál, mekkora frekvenciával és közben mennyire világít. Tehát, hogy ha minden jól megy, akkor ezt a empirikus görbét ezt elméletileg lehet vezetni. Viszont ez arra jó, hogy ha látunk nagyon messze egy halvány csillagot, ami adott frekvenciával pulzál, akkor azt mondjuk, hogy bizonyára, hogyha őt is ide vontatnánk, akkor ő is ugyanolyan fényes lenne, és akkor a halványságából ki tudom számítani, hogy milyen messze van. Így térképezték fel a tejútrendszer karjait, tehát távoli adott módon pulzáló csillagokat. Most nyilván, amiről látszik a távcsőből, hogy mellette van, hát az akkor nagyjából ugyanott van, csak hogy kirajzódik a galaxis karja, nem kell mindenkinek pulzálni, de elég, hogyha egy sikoltozik ott a családból, akkor már tudjuk, hogy hol a család. Valahogy így fel lehetett térképezni. Egészben vannak buktatók. Például hogy egy ilyen modellben azt gondolja az ember, hogy hát azért pulzál egyforma, mert ugyanolyan típusú csillag, ugyanazt csinálja, és ezért egyforma. De kiderült, hogy például a különböző generációs csillagok, amikben kicsit más az anyag összetétel, ugye a későbbiek azok már a korábbi csillagok által szétszórt nehéz anyagot is tartalmazzák, azoknál az állapot egyenlet egy kicsit más, és ezért más ez a görbe. Tehát nem egy pontos görbét kapunk, hanem több párhuzamos görbét, és akkor még meg kell vizsgálni, hogy bocsánat, jó, rendben van, ez a standard gyertyák közé tartozik, de a tungsten gyártmájú, vagy a mit tudom én milyen gyártmájú, és akkor nem egyformán fognak pulzálni. És akkor az ember utána kalibrálja az egészet. Ez későbbi fejlemény, és ennek kapcsán időnként újra méretezték a tejútrendszert, hogy hát az nem olyan messze van, hanem megér az orozni a tavalyi adatokat 1,2-vel, meg ilyesmi. Tehát több időnként vannak ilyen újra kalibrálások, és akkor újból leteszik a objektumokat. Most később aztán ez úgy folytatódott, hogy felfedeztek ugyanilyen módon pulzáló csillagokat távoli galaxisokba. Nyilván jóval halványabbak voltak, nagyon erős csillag, vagy távcső keret ahhoz, hogy a távoli galaxisban egy csillagot külön megnézek, és annak megmérjem a fényességet, de abban már ki lehetett számítani, hogy az a galaxis milyen messze van. Hát akkor nyilván, hogyha az a egyik csillaga ott van, hát akkor több is, ami fizikailag együtt van, mert az is olyan messze van. Így módon akkor hirtelen a távolság skálák megnyúltak. Hát már sem millió fényévekről van, szóval legközelebbi galaxis a Andromédakhoz is már 2 millió fényévre van. Aztán nyúltunk így egyre messzebb, később felfedezték, ez már kicsit zavarosabb dolog, hogy a galaxisok is, azok között is vannak ilyen standard galaxisok. Adott formájú, jó, így kell ránézni, olyan krumpli orra van, stb., akkor azok adott fényességűek. És megint meg lehetett nézni a távoliakat, és akkor ennek alapján azoknak a távolságát felfedezni. Ez már nem annyira pontos ráció, mint a csillagok. Itt az ember nehezebben képzeli, hogy jó, egy csillag adott módon pulzál, még galaxis, és az pont egyforma legyen, ez meg az már nehezebb, pontotlanabb is a dolog. Így határozták meg azokat az adatokat, amiket Hamlin rárajzolt annak idején a grafikonjára, hogy V=H/R. És aztán később, többszöri korrekció után, így nem. Amikor viszont az ember már elfogadja a vörös eltolódást képletét, akkor már pont a Hubble képlet alapján lehet kiszámítani, hol van, leolvasom a Dopplerből a sebességet, és megmondom, hogy hol van. Pontosabban, hát a V=H/R az nem igaz. Az az erőbb szerepelt görbéknek csak ott az elején van a lineáris közelítésnél. Elfogadvá magát a Hubble törvényt, akkor ha nagyon messzire menjünk, akkor már figyelembe kell venni, hogy a Hubble állandó időben változik. Olyan értelemben állandó, hogy a különböző irányokban nézek, akkor ugyanaz. De ez idő során változik, hogy annak micsoda többen lényegben annak a Friedmann görbének a meredeksége. Ha messzebbre nézek a múltba, akkor egy korábbi Hubble állandót kell számolni. Bevezettek egy új paramétert a Hubble állandónak az időbeli változására, annak a deriváltjára vonatkozó paramétert, amit lassulási paraméternek hívnak, és akkor a különböző kozmológiai modellekből azt is meg lehet mondani, hogy megnézem a közeli, meg egy kicsit távolabbi galaxisoknak a távolodásra, és megnézzük az ottani Hubble állandó különbségét, stb., és ebből akkor a lassulásra tudnak, ennek a görbének a lassulásra tudok valamit mondani. Egy ilyen inflációs korszaknál, láthatóan a nagyon messzi objektumoknál pontatlan a mérés, mert a galaxisok nem olyan standard gyertyák. A 90-es években néhány ifjú asztrofizikusnak az jutott eszébe, hogy ők tudnak távoli galaxisokban csillagszerű standard fényforrásokat keresni. Mégpedig szupernovákat. Amikor egy szupernova robban, akkor rövid időre olyan fényes, mint az egész galaxisa. Csak hát a szupernovák ritkán robbannak, satszok szerint a tejútrendszerben 100 évenként 3. Abból a legtöbbet eltakarja a kozmikus por, tehát viszonylag keveset látunk. Utóbbi 300 évben, amit együttműrendszerünkben egyet sem láttunk.
Szóval?
Kepleréknek szerencséje volt, mert 50 éven belül volt 3. Meg volt, akkor most már egy ideig nem kell várni. Tehát nyilván nem így a statisztika. Szóval viszonylag ritkán van. De nyilván, hogy az ember sok galaxist néz, akkor hol itt pöttyen egy, hol ott pöttyen egy. De ők azt mondják, hogy nem akármilyen típusú szupernovákat vizsgálnak, hanem olyat, ami valamilyen megint csak fizikai okból standard. Most mi lehet ez? Ugye a szupernováknak én már elmondtam itt a történetét, az egyik típus az olyan, hogy nagy csillag, végigéli az életét önmagában, semmi köze a környezetéhez, túl nagy volt, összeroppan, szétspriccel. A másik típus a szupernova az viszont olyan, hogy kettős csillagrendszerben van, és önmagában nem elég nehéz ahhoz, hogy szupernovává váljon. Ő leéli az életét, elkezd összesűrűsödni, tehát kidobált, mint vörös óriás kidobta a külsejét, hogy szép lassan hüldögél. Viszont van mellette egy másik csillag, amelyik kering körülötte, és az kicsit kisebb tömegű volt, tehát később éri el a csillagfejlődésnek ezt az állapotát, felfúvódik vörös óriás. Ugye volt rossz, hogy vörös óriás ez például akkora, mint a Mars pályája, a légkörének a külső zónája az alig van kötve. Tehát ha nagy viharok vannak, akkor leszakad belőle rengeteg gáz. Na igen, de ha magában nézem. De ha ez kering egy másik csillag körül, ami viszont nagyon kompakt és erős gravitációs tere van, akkor a kiáramló a gáznak egy része bele fog ebbe esni. Kialakul a szokásos akréciós korong, ami nem csak a fekete lyuk körül, hanem kicsi és kompakt az a lényeg, objektumon körül ki tud alakulni, akréciós korong, az anyag elkezd belepotyogni. És amikor az anyag belepottyant és eléri az objektum azt a kritikus tömeget, amikor már szupernovává tud válni, akkor azt mondja, hogy bum. Tehát ő addig nem volt, eszik külső anyagot, és amikor robban, akkor határozott tömege van. Mondják ezt. Azt hiszem 2A, vagy nem tudom hányos, valamilyen ilyen neve van. Nyilván a neveknek semmi értelme, valaki valamikor berajzolgatta ugye, mindenféle diagramokat, és akkor elnevezték ezeket ilyen olyan típusú szupernováknak. Tehát ez emiatt a modell miatt egyforma. Tehát akárhol robban, mindig ugyanaz az objektum, standard kézigránát, és akkor ha ennek látom a fényét valahol, akkor az mindig ugyanakkor a luminozitású, még hogyha jó messzi galaxisokban van. Na most honnan tudom, hogy ez pont egy ilyen típusú szupernova? Azt viszont a fellobbanás után a kialvásnak a görbéjét azt meg tudom mérni. Hogy milyen ütemben csökken ennek a fényessége, az a különböző típusú szupernováknál más. Tehát meg lehet mérni, lobbant valaki valamilyen fényességgel, és utána csökken a görbe. Hoppá, ez adott módon csökken, akkor ő az egy A, akkor tudom, hogy mennyi a luminozitás, akkor tudom, hogy milyen messze van. És így módon meg tudom mondani annak a távoli galaxisnak a távolságát, nem a közvetett módon, hanem a közvetlen módszerrel. Nyilván itt is figyelembe kell venni a világegyetem tágulását, meg hogy a fény, amikor közeledik hozzánk, akkor egy kicsit másképp koncentrálódik, szóval vannak mindenféle technikai bonyodalmak, de ezeket korrekcióba lehet venni, és így ki lehet számítani, ezzel fel lehet térképezni a távoli objektumokat. Az a baj, hogy ez ritka. Amikor ezek a papák azt mondták, hogy ők ilyesmiket akarnak méricskélni, akkor kirölgték őket először. Ugye, hogy is megyed, vannak a nagy távcsövek, amik erre alkalmasak, és az ember évekkel előre pályázatot ír, hogy ő most szeptember 19-én évféltől 2 óráig ezt meg azt a csillagot óhajtja fényképezni. Ha esni fog, akkor pehje van, és akkor 3 év múlva megint sorra kerül. Szóval a csillagászat az a türelem tudományai évek között. Nyilván, amíg esik az eső, addig az ember a korábbi adatainak a számítógépes feldolgozásával foglalkozik, vagy sakkozik. Tehát most, hogy ő egy ilyen ritka eseményre óhajt beállni, az nagy pazarlása az időnek. Mert célszerűbb lenne például egy változót mérni, az állandóan, amikor látszik az égen, akkor ott adja a görbéjét, és akkor minden észlelés időben vannak adataim. Ha én csak úgy bámulom az eget, és várom, hogy majd lobban egy szupernova, hát akkor ezzel az észlelés időmet és a szponzoraimnak a pénzügyi kapacitását pazarlom, és ezt nem fogják sokáig jó néven menni. Ők csináltak mindenféle előzetes statisztikát, hogy hány év alatt hány adatot tudnak összegyűjteni, próbálkoztak, aztán nagy nehezen sikerült ezt megindítani. Magát a tervet azt már hiszem 10 évvel korábban kiokoskodták, csak akkor nem kaptak rá időt. Valamikor a 90-es évek közepén elindult, és hát úgy jöttek az adatok, gyűltek. És egy bizonyos számnak az elérésénél azt mondták, talán mindenki tudja, mennyi ez a szám, természetesen 42, ugye tudták, hogy ha az 42 alkalmas az élet, a világegyetem és minden leírására, akkor 42 darab szupernova már elégséges lesz ahhoz, hogy ennek az adatait már feldolgozzák, akkor abba hagyták, feldolgozták és megrajzolták a görbét. Most ez a görbe ugye mit is ad? Különböző távolságban felrobbant adott szupernovákat, különböző múlt időkben. És akkor tudom, hogy milyen fényes, figyelembe kell venni a tágulási modelleket, lényegében ezek a pöttyök együtt kirajzolnak egy görbét, és meg kell keresnem a több paraméteres világegyetem modellből azt a pontot, vagy azt a több pontot, amire ez ráéleszkedhet. És ők kaptak egy ilyen ábrát, tehát itt most csak úgy szemléletesen feladtam a paramétert, az ő adataik így helyezkednek el. Ez sem mondja meg pontosan, hogy az egyik paraméter meg a másik paraméter milyen. Mindenesetre erre az ábrán rá kéne még rajzolni mindenféle más adatot. Valahol ott van az a vír, amiben a lambda nulla. Tehát a Friedman modell. Valahol szerencsék van, mert lehetett volna, hogy eddig ilyen görbét ad, vagy ilyen pacát, a másik olyan pacát, és akkor mi továbbra sem tudunk semmit. De valamilyen értelemben ez két ilyen merőleges mérés volt egymásra, és a két viszonylag pontatlanból egy jó pontos adatot lehetett így kiokoskodni. Most, ha nem is a konkrét paraméter adatokat nézzük, hanem magát az, hogy a lambda nem nullás görbe jött ki, akkor vissza lehet lapozni oda, hogy tulajdonképpen egy ilyen görbén vagyunk, egy ilyen pirason. ha tágulási, lassulási paraméter, amit mondtak, hogy a korábbi hablándó, meg a mostani hablándónak a különbségét, stb. Számolhatok ki, az negatívnak adódott, tehát a lassulás negatív, azaz gyorsulás lép föl. Valamiféle ilyen görbén vagyunk. Ahhoz nem elég pontos még a mérés, hogy pontosan megmondjuk, hogy melyiken, ezzel a másikkal összekombinálva már viszonylag pontosan meg tudom mondani ennek a görbének a meredeksége, hogy melyik exponenciálisan vagyunk, de az, hogy nem a szokásos lassuló modellben vagyunk, hanem valami gyorsuló tágulásban, az nagy szenzációt keltett. Most természetesen egy ilyen adatnál először az embernek ellenőrizni kell, mert ugye bárki mondhat 42 mérés alapján akármit, aki volt fizika laboratóriumban az egyetemben, azt tudja, hogy egy mérés alapján is lehet akármit mondani, és ha az emberek szerencsével, akkor elfogadják a laborjegyzőkönyvet. Szóval nyilván ezt marhára ellenőrizni kell. És hát azóta aztán kerestek többet, most már hiszem 200 vagy 300 ilyen szupernovánál tartanak, és ezek továbbra is ezt az adathalmazt adják, tehát nem mondhatjuk azt, hogy mérési hiba volt, hanem tényleg. Illetve, hát nyilván mi következik egy ilyen hirtelen váratlan eredményből? Egyrészt meg kell mondani azt az elméleti modellt, ami illeszkedik ehhez. Jó, van lambdám, de miért van? Hát mert Einstein tévesen húzta ki az egyenletéből, be kell írni a lambdát, és most van azt is, hogy mennyi az a lambda. Tehát oda kell választani. Aztán utána tovább gondolja az ember, hogy mi következik ebből a világ múltjára és jövőjére. Hogyha lambda nem nulla, akkor vissza kell tekert, újra kell tekerni, a forrókozatban a gazdaság, mert a lambda az jelenleg a gravitációjával, a tágulás ütemében, stb. Újra kell számolni a hidrogénumarányt, mindent. Nyilván ez megindult, és sok pici kis dolgozat született abban, hogy ezt mind kell számolgatni. Aztán lehet azon töprengeni, hogy mi lesz a világegyetem jövője, hogyha így megyünk tovább. Egy ilyen gyorsuló tágulásnál akkor a távoli galaxisok egyre gyorsulva mennek, és egy idő után már nem fogom őket látni. Talán emlékeznek, korábban voltak olyan rajzok, azt hiszem az inflációnál mutattam, hogy itt volt egy távoli felhő, ott volt egy távoli felhő, ugye a matrózok túl a láthatáron. Én már látom őket, de ők egymást még nem látják, de ha még várunk 50 milliárd évet, akkor még látják, mert a fényük elindult a másik felé. De ha a világ exponenciálisan gyorsulva tágul, akkor ezek sose fogják meglátni egymást. Sőt, olyan galaxisok, amiket én most látok, azok gyorsulva távoznak tőlem, ezt most már senkit sem lehet meg, hogy egy idő után gyorsabban, mint a fénysebesség, mert az egy másik jellegű sebesség, és akkor már később nem fogom őket látni. Kiürül körülöttünk a világ. 100 milliárd év múlva csillagásznak lenni már nagyon unalmas mesterség lesz, mert csak a tejútrendszeren belüli objektumokat lehet látni. Mert a többiek gyorsulva kimennek a láthatáron túl, és ezek a galaktikus, extragalaktikus csillagászat az már ilyen üres tudomány lesz az ideig. Majd valószínűleg a mi régi feljegyzéseinket fogják tanulmányozni, milyenek is voltak a galaxisok. Tehát ilyeneket is lehet következtetni. Ez nyilván megint egy olyan iparág, ami megindult, hogy a új modell alapján kiszámítsuk a világegyetem jövőjét. Sőt, esetleg azon is töprengenek, hogy hát olyan gyors lesz a tágulás, hogy még az ilyen helyi kötött objektumokat, mint a galaxisok, még azokat is szétrobbantják, és akkor már csak a naprendszer fizikája marad. Ajaj. Na most nyilván, amikor egy ilyen eredmény van, akkor nagyon sok olyan cikk születik, ami azt mondja, hogy de nem is igaz. Mert hogy ezt az effektus, hát mit láttunk? Hát egy bizonyos szupernováknak a luminozitása ennyi. Ezt láttuk. Nem azt láttuk, hogy világegyetem gyorsulva tágul, arra csak következtettük. Nyilván ezt a kísérleti adatot ki tudom magyarázni 42 más módon is. Például jött messziről a fény, és a fény elbomlott. Olyan messze van az a galaxis, a fene tudja, mi történt azzal a fotonnal közben, amikor idejött. Ezt már korábban felvetették, tehát például magának a Hubble törvénynek, a vörös eltolódásnak a magyarázatára is. Hallottak a fáradt fényről. Ja, a nagyobb frekvenciájú fénynek nagyobb az energiája, egyenlő h-szor a frekvencia, a vörös fénynek kisebb. Hát biztos jöttek a fotonok, és úgy elfáradtak, és ezért lassulni nem lassulhatnak, mert szével mennek, de hát legfeljebb lassabban fognak lihegni, kisebb lesz a frekvenciájuk, mert elfáradtak. Na most erre sokféle modell volt, az egyik például az, hogy szóródnak a közben levő kozmikus porszemeken, vagy atomokon, vagy ilyenek. Ez viszont azt jelenti, hogy a távoli objektumoknak elmosódik a képe. ami közel van, hogy egyenese jött, ami messze van, az mindenféle homályos ködön átfut, és akkor ott nyilván, hogyha messzi hegyet nézek, ott nem látom rajta, hogy mit integet, és milyen ruhája van a biciklinek, csak esetleg van kis foltot látok belőle. Az éles képet már nem kaphatok a szórózás miatt. De nem ilyen, a távoli galaxisokról azért viszonylag tisztességes, és nem ilyen mocogó képet kapunk, ez nem volt igaz. Sokféle ilyen elmélet volt, ez komoly ellenvetés volt a műsorbanászat ellen. Annyira, hogy például az 1964-es csillagászati évkönyvet kell megnézni, abban Marik Miklós összefoglalta az ilyen alternatív elméleteket, fáradt fény, stb., és begyűjtött, hogy miféle csillagászati tények szólnak ellenük. És akkor a részletes analízis azt mutatta, hogy végül is el kell fogadnunk azt a magyarázatot, hogy a műregetem tágulása miatt van a vörös eltoldás, mindenféle más felmerült ötletek azok nem stimmelnek. Tehát ez nem hülyeség volt, hanem komoly elmélet, csak komoly adatokat kellett előre felvetni. Most ez megismétlődik. Sokkal messzebbre nézünk, és sokkal kisebb effektusokat kell kimagyarázni, nem a marha vagy vörös eltoldást, hanem néhány foton hiányát. Lehet, hogy azért halványabb az a távoli objektum, nem azért, mert más a világegyetem tágulási üteme, hanem egy részük elbomlott. Megint előjöttek a részecskefizikusok. A részecskefizikának a standard modelljének, vannak azok a mindenféle kiterjesztései, nagy egyesítés, és így tovább, és ezekben vannak, még most is vannak olyan megjósolt részecskék, amiket nem találtak itt a laborban. Hát, mint ahogy annak idején Pauli megjósolt a neutrinót, és azt hitt, hogy sose fogják megtalálni, mert olyan tulajdonságokat tételezett fel neki, most is vannak olyanok, amikről biztosak vagyunk, hogy a következő 50 évben nem fogjuk megtalálni őket, ha egyáltalán léteznek. Viszont nagyon jó matematikánk van rá, hogyha egyáltalán léteznek. És akkor például a fotonok elbomolhatnak ilyen axionokkal, és így tovább. Tavaly járt itt egy Amerikában dolgozó magyar srác, és elmesélte, hogy az ő csoportja például ki tudja magyarázni ezt az effektust azzal, hogy a fotonok elbomlanak axionokká. Aztán valaki mással magyarázta ki. Ilyenkor mindig az a gond, hogy ha egy adott elmélet sok ellenérv jön, és az mindig az lenne, akkor az ellentétes irányba csapna át a dolog. Ugye, ha annyiféle sötét anyagot jósoltak, hogyha az mindig az lenne, akkor már rég összeesett volna a világ. Szóval ha sok meggyőző ellenérv közül ki kell választani, hogy melyik a helyes. Majd meglátjuk. Múlt héten hallottam egy újabb magyarázatot, ami még kevésbé tetszett. Tessék elképzelni, hogy a világ egy ilyen hagyományos görbén van, de térben nem homogén. Egyik helyen egy kicsit összehúzódott, és ha összehúzódott, akkor másképp fog tágulni. Tehát durván szól, ezeken a görbéken ilyen helypékés kupák vannak, külön lehet képzelni, de úgy, hogy az egyik helyen ilyenek, másik helyen olyanok. Mint amikor a tenger hullámzik, itt följebb ment, ott lejjebb ment, miközben az átlag az a tengerszint. Most a számítás azt mutatta, hogy ha valamikor annak idején a hajdani az infláció, ugye egyszer már volt egy ilyen infláció, egy gyorsuló tágulás, 10-32-en másodperc környékén, hogyha akkor térben nem volt eléggé egyforma, egyik helyen egy kicsit gyorsabb volt az infláció, másik helyen meg lassúbb, akkor ennek a nyomai megmaradtak az inflációs korszak után is, és már globálisan egy ilyen csökkenő Friedman-görbe, után lassuló Friedman-görbe szerint tágul a világ, vannak olyan helyecskék, ahol kicsit gyorsabban tágul. És ennek a méretét, meg ennek a időbeli fejlődését lehetett számolni. Valószínűleg lehetett volna intelligensen számolni, mert a lineáris perturbáció számítás az nem tartozik a túlságosan bonyolult matematika közé, tehát ezt szokták csinálni az emberek, amikor éppen nincs más ötletük. És ilyen számítást mutattak meg, és abból be kell állítani a paramétereket. Tegyük fel, hogy egy ilyen hepe vagy hupa, melyik a hepe? Gödör vagy a mindegy. Egy ilyen hepe volt, ami az egész általunk belátott világot így körbefogja, tehát ami akkor ilyen picike volt, most meg már 13 milliárd fényév, az mind ilyen, és akkor ez éppen azt csinálja, megy a szokásos görbé, de a szokásos görbének az ilyen fluktuáció közül most éppen egy ilyen részem van. Tehát nem egy ilyen nagy globális gyorsuló tágulásban vagyunk, hanem itt és most véletlenszerűen éppen egy ilyen izé. Ez nem túlságosan gusztusos magyarázat, de tessék elképzelni a következőt. Én a Arthur Clarke által megírt és a Jupiter légkörében lakó értelmes lény vagyok. Sétálgatok, és hát fölállítom a bolygó modelljét. Hát a gravitáció ennyi összetétel, és kiszámítom, hogy ilyen hosszú csíkoknak kéne lenni párhuzamosan az egyenlítővel, egyik barna, másik sárga, egyikben erre, vagy a szél, másikban arra. A Földön csak néhány szelei zóna van, a Jupiteren szem 30. Tehát azok a szép csíkok, amit az ember lát a Jupiteren, amit a múlt héten lehetett látni. Na most kijön a modell. Körülnézek, és nem azt látják, hanem körülöttük így áramlik körbe a piros anyag. Nem stimmelnek az elméleti modelljeink. Holott azt kéne mondani, hogy mi olyan szerencsések vagy pehesek vagyunk, hogy a nagy vörös folt közepén élünk. Helyi fluktuáció. Pech. Stimmel? A nagy elméleti modell az mindig az, csak itt éps, most éppen nem igaz. Előfordulhat. Lehet, hogy mi a világegyetemnek egy ilyen pehes helyen élünk, ahol most éppen gyorsul a tágulás. De azért, mert valamikor régen egyszer valaki itt kettőt rúgott, és akkor egy kicsit gyorsult. Ezt az ember nem érzi eléggé elegáns. Tehát sokféle ötlet van, ez még teljesen friss az, hogy van ez a gyorsuló tágulás. Egyesek magát a tényt akarják letagadni, mások pedig ismert dolgokra visszavezetni, vagy korábbira, és nem akarják bevezetni ezt a bizonyos lambát, de Einstein odaírt. És akkor most merre megy a fősodor? Fősodor nem szereti a természeti állandókat. Minél több természeti állandót veszünk föl, annál önkényesebb a világ. Sokat emlegetett Eddington volt az, aki a 20-as éveiben elkezdte összeszedni, hogy igaz hány természeti állandók van. Hát a méter az nyilván nem az. A fénysebesség, hát hogy is kell ezt mondani, meg kell mondani, hogy mondjuk yard per szekundum, a számoljuk, a yard az valamelyik királynak a kardjának a hossza volt, a szekundum az az emberi szívdobbanás, és akkor ebben kifejez az, hogy 300 ezer, hát az valahogy nem túlságosan sokat mondó adat. Nyilván a maslakok másféle adatokkal mondanák, tehát nem önmagában a fénysebesség számít. Ugyanúgy, hogy mennyi az elektron töltése kulomban. Mi az a kulomb? Hát nem tudom, standard badzabél golyócskák 32-szer megdörzsölve, szóval valami ilyesmit. Vagy ugye az, ami valamennyi rezet választ ki, és így tovább. Milyen adatokat kéne venni? A dimenziótlan nyitott állandókat. Tehát az egyik lehetőség az, amiről már korábban beszéltem, a Planck-féle hosszúság, idő, tömeg, egységek. Az univerzális természetekből G-ből, H-ból, C-ből az ember legyártja azokat a természetes egységeket, amiket a természet kínál így, és akkor abban a mértékrendszerben a Planck állandó, meg a fénysebesség, meg a gravitációs állandó egy. Most ezek után még vannak további állandók, például az elektromos töltés, az elektronnak a töltése. Annak pedig az értéke, az pedig 1/137, akár én voltam, akár a marslakók, hogyha eljutunk a Planck egységekhez, akkor az újabb konstansok azok numerikus adatok lesznek. Ugye ez a 137 azért nagyon nevezetes dolog volt, ezt sokan próbálták kimagyarázni annak idején. A Planck állandót megszorozom a fénysebességen, és először az elektron tömegének négyzetével, akkor 137-et kap. Amikor még nem ismerték eléggé pontosan a Planck állandót, akkor 136-ot kaptak, és Eddington kimagyarázta a következő módon, ezek a magnak a fizika története című könyvében olvashatók a kissé, hogy kell mondani, túl karikírozott részletek. Világunk négy dimenziós, egy idő és három tér. 4x4 az 16, vegyünk egy 16x16-os szimmetrikus mátrix, hát ennek 136 független eleme van. És aztán később, amikor a mérések pontosabbak lettek, akkor kiderült, hogy nem 136, hanem 137, na jó, és egy még maga az egész objektum. Most én elolvastam eddig, hogy annak az eredeti cikkét, az nem így nézett ki, hanem mindenféle spinorokkal volt leírva, és jó bonyolult. Hát azért Gamow-Fincz zseniális fizikus, hogy megláttam mélyén ezt a számmisztikát. A számolás 40 oldal egy kicsit bonyolultabb, de tulajdonképpen ez volt mögötte. Szóval volt mindenféle magyarázat kísérlet arra, hogy ez a természeti állandó miért ennyi. Aztán például akkoriban nagyon alapvetőnek tartották azt a természeti állandót, hogy hányszor nehezebb a proton az elektronnál. 1836 mérési adat. És Eddington fölírt egy olyan egyenletet, amiben szerepelt, hát nyilván 137, ha tudta volna, akkor 42-t is biztos beleteszi, de 137 szerepelt, duma-duma, és akkor végül fölírt egy másodfokú egyenletet, aminek gondolta a megoldás a proton meg az elektron, és a két gyöknek az aránya 1836 volt. Hú, hát akkor megmagyarázta. Most már tudjuk, hogy a proton az nem elemi objektum, tehát annak a tömege az valami nagyon bonyolult módon jön ki a kvarkok és a kvarkok közti kölcsönhatásokba, stb. Mert valószínűleg nem szerepel, hogyha létezne is egy ilyen misztikus alapelmélet. Ugye Eddingtonnak az volt a könyvének a címe, amit erről jött, hogy fundamental theory, tehát alapelmélet, legalapvetőbb elmélet. A proton az nem tartozik a legalapvetőbb objektumok közé, tehát biztos nem ennek kéne kijönni. Szóval ilyen alapkonstansokat fölírni, azt azért olyan problematikus, hogy ő mindenesetre összegyűjtött 7 ilyen konstanst. Tehát különböző természeti állandókból képzelt dimenziótlan kombinációk. abban akkor még szerepelt a kozmológia állandó, amit az Einstein-féle statikus univerzumból kiokoskodta a kozmológia állandót, annak a mértékegysége 1 per négyzetméter, azt össze lehet hasonlítani mondjuk az elektron felszínével, vagy valami ehhez hasonlóval, és akkor az egy újabb dimenziót adat. És akkor ezeket kéne kimondani. Eddigtől a következő mondta, itt van ez a 7 adat, hogyha versenytárgyalást írnánk ki világteremtésére, akkor ezeket a paramétereket kéne megadni, és akkor tessék egy olyan világot bütykölni, ahol ezek az adatok jönnek ki. Most ez igaz, csak hát azt mondom, hogy egy csomó új információnk merült föl. Itt láttam, a múltkor árulták Martin Reesnek, aki most a királyi csillagász Nagy-Britanniában, nagy kozmológus, ő neki van egy olyan könyve, itt a világ egyetem sorozatban jelent meg, a Csak 6 szám. Ebben ilyen jellegű paraméterek vannak, az egyik nyilván ez a 1 per 137, amik az alapvető kölcsönhatásokra, alapvető objektumok, részecske, stb., vagy a világegyetem összeentrópiája, vagy az a bizonyos adat, amit korábban emlegettem, hogy hány foton jut egy protonra, tehát ilyen jellegű adatok jelennek meg, és ezekről meséli el, hogy ha nem annyi lenne, akkor mennyire más lenne a világ. Mert az, hogy pontosan ilyen a világ, az most akkor nem 7 számot, hanem 6 számot mondok, ennek a 6 számnak a pontos megválasztása múlik. Ami azóta új és érdekes fejlemény volt, hogy az derült ki, hogy a világ nagyon érzékeny ezekre a paraméterekre. Hogyha régen azt gondolták, hogyha mondjuk, mi lenne, hogyha elektromos kölcsönhatás egy kétszer erősebb lenne, hát akkor biztos jobban összehúzna a hidrogénatomot, és akkor fele akkor a távolságban kerüljen a proton. Ha kicsit megváltoztatok valamilyen alapadatot, akkor kicsit megváltozik minden. Ez korábban bevált, mondjuk a naprendszer leírásánál. Hát a görögök nem tudták pontosan a Newton törvényeket, és az epiciklusok sem voltak túlságosan pontosak, de azt kiszámolták, hogy a Vénusz most a hajnal égen van, senki sem kereste az esti égen. És akkor oda néztek, hát ott volt egy kicsit mellette, szóval nagyjából stimmel. Ugye úgy lehet elkezdeni, hogy kicsit másképp mennének a paraméterek, akkor odébb menne a bolygó, csak egy picivel változnak. Pici változtatások picit változtatnak, de nem. A klasszikus mechanikának a nagy forradalma volt most a 20. század 70-es éveiben, ami többen már 100 évvel korábban, 90 évvel korábban elindult, Poincaré 1890-es években kezdte, amit mostában úgy hívnak, hogy káosz. Kiderült, hogy a mechanikai rendszereknek a legtöbbje olyan, hogy egy picit megváltoztatjuk a paramétereket, akkor nagyon másképp fog viselkedni. Mindenki hallott a pillangó effektusról, hogy a hidrodinamika légkör fizikáját, amiben ilyen pillangó meglegengíti a szárnyat, valahol a dinamika a dzsungelbe, akkor ettől függ, hogy lesz-e másnap a nyúlban tornádó, vagy nem lesz. Ez így jól hangzik, csak ugye keressük meg a sok pillangó közül azt, akinek meg kell mondani, hogy most ne lengesd meg a szárnyadat. Tehát nyilván azt jelenti, hogy pici effektusok nagy jelenségeket válthatnak, és nem tudjuk se kiszámolni, se megjósolni, akármilyen nagy számítógépeink vannak, olyan instabilak a megoldások, hogy kis változtatás nagy változtatást okoz. Tehát már a klasszikus fizikában is így van. Ha túlmegyünk ezen, és nem csak a kezdeti feltételeket változtatjuk meg, hanem a fizikai konstansokat, ami szerepelnek, akkor nagyon más jellegű világot kapunk. Ha ezt az egészet összekutyuljuk a standard kozmológiával, tehát az ember megcsinálta azokat a modelleket, amiből az ember végig számolja, ismervén a fizikai törvényeket, alapállandókat, kezdeti feltételeket, számítógépek lejátszák a világegyetem eddigi történetet, kihozzák, hogy most mi van. Hát csillag, milyen atomok, milyen eloszlásban vannak a világban, nagyjából tudjuk rekonstruálni mostani világot. Az egyik fejlemény, ami ebből következik, hogy lehet a számítógépek tovább járatni és kiszámítani a világegyetem jövőjét. Erről most itt nem beszélek, de arról is sok érdekeset lehet mesélni. A másik, hogy megváltoztatjuk az alapparamétereket. Na mi van, ha az elektron a kétszer akkor ezen a töltésen is kiszámolnánk? Nyilván egy hülye számítógép hülyeségeket fog mondani, de egy jól beprogramozott gép időnként szól, hogy hoppá-hoppá, minőségi változások következnek. A csillagoknál talán emlékeznek arra, hogy milyen érzékeny volt az erős, meg az elektromágneses kölcsönhatásnak az arányára a csillagfizika. Hogyha egy kicsit erősebb lenne az elektromágneses kölcsönhatás, akkor, hogyha maga egy kicsit erősebb lenne, akkor már létezne a diproton, és a csillagok nem évmilliárdokig égetnék az üzemanyagot, hanem egy pillanat alatt elrobbannának. Ha kicsit gyengébb lenne, akkor meg nem létezne a deuteron se, és nem tudna megindulni a magfúzió a csillagokban. Most ugyanennek a két kölcsönhatásnak a ravasz kombinációja okozza később azt, hogy ugye volt az a probléma, amiről Hoy beszélt, hogy a fúziós folyamatok megállnának a berilliumnál, és nem tudna szénatom mag létrejönni, de egy ravasz kvantummechanikai effektus, ami szintén ennek a kétféle kölcsönhatásnak a erős és a elektromágnesesnek a kombinációban, az túllendíti a világot. Hogyha ezt valakire rá kéne nézni, hogy tervez olyan magfizikát, amely ilyen szép biztonságos szeleppel indítja a folyamatot, de később túllendíti ezen a nehézségen, és szemet is meg oxigént is gyárt, akkor valószínűleg a legtöbb gyár visszaadná ezt a megbízatást, tehát ilyen paraméterek, hát ez azért ne hülyéskedjünk. Adjatok még öt paramétert, amit hangolhatok, de ezt egyen meg lehet csinálni. Szóval rendkívül ravasz módon van ilyen módon megkóstolva a világ. A paraméterek kis változtatásai a világnak a minőségi megváltozását okozzák. Ha a kvarkok közti erőhatások egy kicsit mások lennének, akkor a neutron nehezebb lenne, mint a proton nehezebb lenne, mint a neutron. És akkor nem a neutronok bomlottak volna el protonnál, meg elektronnál, hanem fordítva. Protonok elbomlottak volna, csak a világa az ősi káoszból, mint egy semleges neutron felhőjött volna ki. Ennek az egyik novellájában a Turul és Kapanciusz mindenféle dolgokat hoznak létre, például semlegességet, és hát az egyik az impotens robotokat csinál, a másik viszont neutron felhőt, mint az abszolút semlegességet. Szóval ilyesmit lehet képzelni. Tehát egy ilyen neutron felhőből valószínűleg nem lennének később, lehet, hogy csillagok lennének, de az biztos, hogy nem lenne kémia. Tiszta neutronokból nem lesznek atomok. Nem lenne víz, nem lenne sörme, stb. Meg egyéb ilyen problematika, DNS. Szóval egy ilyen világ, ez megint a gluonok közti kölcsönhatásnak néhány százalékos változása, mondjuk, hogy nem ilyen lett a világ. Ez az antropikus probléma. A világ az olyan, minthogyha úgy lenne konstruálva, hogy legyen benne később valahol ember. Erről sokat vitatkoztak, hogy ez egyáltalán valós problematika, vagy nem. Egyesek azt mondják, hogy a világ olyan, amilyen, kész, nem kell vele foglalkozni, adatok adva vannak. Mások azt mondják, hogy ez nagyon valószínűtlen. Hát akkor biztos direkt azért csinálták, ez egy utólagos bizonyíték, biztos valami nagyon intelligens tervező konstruálta meg a világot, hogy mondjuk az 5000 évvel ezelőtt, hogy pásztorok még ne jelessenek rá, de amikor az emberek már kidolgozták a magfizikát, meg a, ezt, meg azt, meg a kozmológiát, akkor azt mondjuk, az annyi, de milyen ügyes volt az a konstruktőr. Ez is egy lehetséges megoldás. Aztán mindenféle ötletek vannak, és az egyik a... hogy mondjam, többeknek, ízlésüknek leginkább megfelelő megoldás az, hogy nem egy világ van, hanem sok. Martin Rees, akit az előbb emlegettem, ő is ennek az egyik nagy hirdetője, tehát univerzum helyett multiverzum. Valamilyen értelemben párhuzamosan létezik nagyon sokféle, különböző paraméterek, miben különböznek, például egyikben ennyi az elektromos töltés, másikban annyi, és így tovább. Most ezek a világok, ezek mindig lejátsza maga történetét, és a legtöbb alkalmatlan az életre, mert például nincsenek benne atomok, vagy a csillagok kialszanak, mielőtt a bolygókon létrejöhetne az élet, stb. Nagyon sokféle módon nem lehet élet. Hát ugye könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint az evolúciónak, vagy a világetem fejlődések létrehozni a tevét. Tehát ilyen értelemben a mi világunk az nagyon valószínűtlen, de ha valószínűségnek csak akkor van értelme, hogyha van egy halmaz, amiből választhatunk. Hát, hogyha van egy ilyen világhalmaz, és egyik ilyen, másik olyan, akkor hát valahol ott van közte az is, amelyikben lehetünk. Most én véletlenszerűen születnék a világegyetemben, és amit letettek valahol a mi világunknak egy pontján, akkor pillanatokon belül megfulladnék, mert nagy valószínűséggel az űrben találom magam. Ha egy kicsit odébb... Ajaj. SOS? Nem. No, de hogyha máshova tettek volna el, akkor meg egy forró plazma gömbnek a belsejében találom magam, és az sem lenne jó. És mondhatom, hogy milyen marha szerencsés, hogy ilyen kellemes, langyos bolygón, langyos időjárás, víz, pálmafák, stb. Szóval ilyen helyen vagyok. Milyen szerencse. De hát ugye nekem van egy dinamikai magyarázatom, hogy én nem születhettem az űrben, nem születhettem a csillag belsejében, olyan vagyok, hogy csak itt lehettem. Tehát nem kell azon csodálkoznom, hogy ilyen kellemes környezetben vagyok, hiszen ehhez alkalmazkodtam, így jöttem létre. Amennyiben van végtelen sok párhuzamos világértem, akkor nyilván abban találom magam, amelyben lehetek. Nem találom magam, hogy olyanban, amelyben az élet lehetetlen, és akkor csodálkozok, hogy hát egyáltalán hogy kerültem ide. No, tehát ez az egyik verzió. Ez minden esetre akkor ezeket a természeti állandókat, amik itt vannak, azokat az ember igyekszik valahogy úgy beállítani, vagy magyarázni, hogy ez minél kevesebb legyen, mert akkor annak kisebb variáció van. Másrészt megnézi ilyen antropikus szempontból, ha nem ilyen lenne, ha nem olyan lenne, akkor milyen lenne a világ. Harmadrészt viszont ahol csak tudja, dinamikailag tudja származtatni. Azt mondja, nem egy természeti állandó, hanem valahogy a világ kihozta. Hát mindenkinek az egyik leghamarabb megtanult természeti állandója 9,81. rengeteg dolgozatot kellett a gimnáziumban írni, egyelő 9,81 méter per szekundon négyzet, lazább tanáraknál 10, de a 9,81 azt mint alapkonstást megtanult az ember. Pedig ez micsoda? Hát ez a gravitációs állandó szoroz a föld tömege per a föld sugárának a négyzete. Most a kozmológia szempontból kit érdekel a föld tömege meg a föld sugara, meg ilyesmi. Szóval ez egy leszármazhatott dolog. Nyilván, hogyha egy jó részletes naprendszer modellt csinál valaki, és elmagyaráz, hogy hogy keletkezett a Föld, akkor ki tudja dumálni, hogy miért ekkora tömegű objektum ekkorává állt össze, és akkor ennek a felszínén mennyi a G. Azt is elmagyarázza, hogy miért lesz nagyjából gömbölyű és nem ilyen lapos palacsinta, és ezért 1% pontosággal miért ugyanannyi az egész felszínen a G. Tehát ez ennek dinamikai magyarázat van, történeti oka. És senki sem csodálkozik, hogyha elmegyünk a Marsra vagy a Holdra, akkor nem annyi a G. Mert ott ez egy ilyen dinamikai. Ha szerencsénk van, akkor ezeket az úgynevezett természeti állandókat hasonló módon lehet származtatni. Ugye volt arról szó, hogy az a kétfenekű potenciálgödör. Van ennek egy olyan változat, amikor meg kellett forgatni a gödröt, és akkor nem csak azt lehetett eldönteni, hogy idesekre vagy oda, hanem itt a végtelen sok gödörfenék pont közül melyikbe. Ugye ezt egy szöggel lehet megadni, fölül nézetben az egy kör az a gödörfenék, és akkor ott egy szöget meg tudok adni. Kiderült, hogy a részecské fizikának a ilyen jellegű modelljében annak a szögnek, a koszinuszának a négyzete adja meg az elektron tömegét. Na, a részletekben nem menjünk bele. Lényeg az, hogy ez egy véletlenszerű szög. Most, hogyha egy másik modellben, vagy egy másik világban, vagy a mi világunk egy másik részén, például, hogy egyszer több buborék kezdett kialakulni abban a Higgs vákumban. A másik buborékban nem ugyanoda esik le a részecske, hanem a szomszédpontban, ott is lesz elektron, csak más lesz a tömege. Tehát ilyen alapon akkor az elektron tömeg az nem egy univerzálisan adott konstans, hanem egy történeti esetlegesség. Már azt hiszem, emlegettem, ahogy Grósz Károly mondta, az egy párt rendszerről, így alakult ki. Tehát ez ilyen. Na most ennyi doma után térjünk ide vissza. A jelenlegi fizikus érdeklődés azt mondja, hogy rendben van, ez a Lambert Einstein beírtam, meg kihúztam, meg most visszatesszük, de ez nem egy univerzális konstans. Az olyan rosszul hangzik, hogy a világban be van építve egy eleve szétfeszítettség. Maga az üres világ szeretne széttágulni. Nem, hát egyszer már volt ilyen, ott volt az infláció. Az infláció, ezt meg tudtuk magyarázni egy konkrét anyagfajtának bizonyos tulajdonságaival, ami akkor éppen ott dominánsá vált, és ez okozta. Hát akkor nyilván ez a lambda és egy másik anyagfajtának, ami matematikailag hasonló módon viselkedik, az is egy négyes skalár mező, stb., mint a X mező, csak ez egy másik. És ennek a hasonló jellegű tulajdonság, hát ott is volt egy ilyen inflációs, egy exponenciálisan táguló korszak, most is van. Hát akkor igen, egyszerűség elv alapján írjuk le hasonló módon. És ezt a mezőt, ezt aztán mindenféle nevekkel illetik, inflatonnak, hogy inflációt okoz, vagy quintesszenciának is szokták emlegetni, ugye ez a görögök ősi ötödik alapanyaga. Hát most nyilván az alapanyag, mi csak a hab vagyunk a tortán, tehát ő szabja meg az egész világnak a tágulását. Tehát a pillanatnyilag elméletileg leginkább elfogadott modell, az körülbelül a következőképpen néz ki, ugye a részleteket persze ki kell dolgozni, és most sokan dolgoznak rajta. Többféle ilyen skalármező van, létezik a világban. Az egyik az a bizonyos X mező volt, a kétfenekű potenciál, az egy adott időben, valamikor 10-32 körül, egy vagy több ütemben megcsinálta az inflációt. Tehát, hogyha Lindének igaza van, akkor nem egy, hanem több infláció volt annak idején másodban. Emellett van még ez a másik, ez a quintessencia nevű mező, ami matematikai hasonlóan viselkedik. Ez nem kell kétfenekű görbe, hanem elég egy ilyen nagy lapos görbe. A világ valahogy úgy született, hogy ez itt kívül volt a gödörnek a szélén, nem volt nulla. Hát nyilván elkezdett lefelé esni. Szép lassan megy le. De mivel nem volt túlságosabb meredek a görbe, ezért lassan gurul. Ugye a lapos lejtől lassan gurul a golyó lefelé. És most még nem ért el a nullát. Ennek a lambdának az értéke durván ennek a görbének a pillanatnyi magasságát jelenti. Hát ennek a mezőnek az energiáját. Térfogatettségénkénti energiáját. Most erről tudjuk, hogy egy ilyen mező az taszító jellegű. Ez itt volt már akkor is, amikor az infláció volt, csak a másik mezőnek sokkal-sokkal nagyobb volt a hatása, ezt észreesett venni. A következő korszakban, amikor a hagyományos inflációnak már vége volt, és létrejöttek a részecskék, az a forró, sűrű plazma, az akkora nagy pozitív gravitációt fejtett ki, hogy amellett ezt észre lehetett venni, ezt a kis lambdát. Ott volt, ő szépen gurult lefelé ez a mező, a lejtő ment az alapállapot felé, de hát még nem került oda. Ott volt a maga a forró plazmában kavargó anyag, tágult és hűlt a szokásos Friedman modell, tehát a lassú tágulás, a pozitív gravitációs tágulás szerint, és közben sorban kihaltak az objektumok, nehezebbek eltűntek, maradtak a fotonok viszont úgy tágulnak és hűlnek, hogy az energiájuk is csökken, ezért az anyagnak az összenergia sűrűsége csökkent. Ez a lambda, ez meg nem. Ez magában szép lassan csökkent, de nagyjából ugyanakkor maradt, mint az ősidőkben, és közben a közönséges anyag annyira felhigította magát, hogy egy idő után leesett ennek a lambdának a pillanatnyi értéke alá. És akkor a világ körülnézett, azt mondta, hogy ez a mennyiség, ez már kicsi, ez meg nagy. És akkor hirtelen átfordult a pozitív, tehát a gravitációból lassulóból a gyorsulóba. Most valahol itt vagyunk, nem túlságosan messze, ez nem túlságosan régen történhetett, mert ha régen történt volna, akkor már olyan marhán elszállottak volna, hogy nem lehetne látni a szomszéd galaxisokat se. Tehát ennek alapján lehet belőni ennek a lambdának a paramétereit, hogy azért hoppá, azért a világ sokáig ezt csinálta, ezt a szokásos Friedman-féle tágulást. Nemrég elkezdte. És akkor most már így tágul, ennek alapján akkor nyilván akkor nem ilyen meredek lesz, hanem még így sokáig szép, lassan fog, és azért még sokáig látjuk a galaxisokat. De azért végül ő fog győzni. Illetve hát akkor most már lehet tovább módosítgatni a modelleket. Ez a lambda nem konstans, hanem ennek a inflaton mezőnek az energiája. Ez csökken a nulla felé. Egyszer csak eléri a nullát. Hát akkor a lambda már megint nem lesz. Akkor a még meglevő ritka híg, Isten tudja mennyire felhígult hagyományos anyag, a galaxisoknak az anyaga, az megint dominánsá válik, és megint át fogja ilyennél fordítani a görbét. Tehát ez a régen a vidámparkban volt, nem tudom még meg, a Lögd meg a kecskét című játék, ott voltak ilyen görbék, egy hupli, még egy hupli, stb. Valami ilyen módon megy a világegyetem. Már annak idején a 10-30-a környéken lejátszott néhány inflációs szakaszt, most megint egy ilyenben van, de hát egyszer ennek is vége lesz, és aztán utána már lehet további modellek, és hát ha van még egy ilyen lambda vesző, ami majd akkor később fog dominánsá válni, és további ilyen jellegű játékok van. Na ez az anyag, ez a lambdás anyag, ami most akkor már nem egy paraméter. Stimmel? Tehát ez egy mező, ez egy anyagfajta, beleillik a sorozatba, speciális anyag. Ez, amit mellékesen sötét energiának hívnak. Miért? Mert a sötét anyag szó már foglalt. Sötét azért, mert egyrészt nem világít, másrészt nem tudunk róla semmit. Miért energia? Hát azért, mert hozzájárul a világegyetem összenergiájához. És hozzájárul a nyomásához is. Tudjuk, ezt már megbeszéljük az inflációnál, egy ilyen mező, ez negatív járulik a nyomáshoz, ami nagyon furcsa anyag, aminek az energia pozitív, a nyomása meg negatív. Ennek alapján most viszont akkor már elmesélhetjük, hogy a pillanatnyi mérések alapján milyen a világ. Ezek a mindenféle paraméterek megmondják, hogy melyik kozmológiai modellt kell a sok közül kiválasztani. Egy-két éven belül, amikor ennek az egész felmérésnek a részletesebb adatait is publikálják, akkor ez a körbe, ez a zöld, ez egyre keskenyebb lesz, és egyre pontosabban ki fogja kimetszeni. Valószínűleg még további szupernovákat is találnak, tehát mind a két tartomány élesedik, és egyre kisebb, egyre pontosabban meghatározott pont lesz. Hát akkor most, hogy kell mondani? Le kell tennem az ezévi nagy esküt, tehát tudományunk e percbeni állása szerint, nyilván ezt az ember még többször módosítja az élete során, tehát e percbeni állása szerint az összanyagmennyiség pont annyi, hogy rajta vagyunk a euklideszi Friedman görbén. Na most megint még kell gondolni, hogy emlékeznek, vannak azok a visszaomló görbék, meg a végtelenig elrepülők. A Friedman modellben ez kapcsolatban van azzal, hogy a tér bezárul-e, tehát az adott pillanatban egy tér, olyan, mint az Einstein-féle univerzum, ami egy véges felületünknek a háromdimenziós analógia, tehát véges térfogatú. Ez a térfogat, ez tágul, aztán megáll és összeomlik. Tehát ami időben véges, az térben is véges. A piros görbe, ami elválasztja a végtelenig tágulókat és az összeroppanókat, annak abban az esetben a tér euklideszi. És a végtelenbe kifutó görbéknél viszont ilyen hiperbolikus a tér. Hogyha nem a Friedman modellben számolunk, hanem a Lemaître modellben vagyunk, vagy ennek milyen verziójában, akkor nincs ilyen közvetlen kapcsolat a térbeli, meg az időbeli végesség között. Friedman állna nagyon egyszerű, ami térben véges, az időben is véges. De itt is megvannak azok a modellek, amik térben végesek, meg térben végtelenek, meg amik térben euklideszűek, csak ennek nincs közvetlen kapcsolat azzal, hogy időben meddig tartanak. Jó, most tehát az az állítás, hogy valami ilyen jellegű görbén vagyunk, de ez viszont térben elüküdeszi. Ami a Friedmannnál végtelen ideig tartana, és nem gyorsulva tágulna, stb., de sík. Nem görbül vissza, és nem hiperbolikusan görbül. Ezt mutatják a galaxis statisztikák. Tehát, hogy rajta vagyunk egy ilyen görbén, tehát a térnek a geometriája az euklidesz. A téridő az nem, a téridő a görbül, de abban a tér az euklidesz. És a többi paraméter pedig azt mondja ennek, hogy ez azt jelenti, hogy az összsűrűség az megegyezik a kritikus sűrűséggel, a sűrűségenél nagyobb lenne az összegörbíténél, kisebb akkor. Tehát a sűrűség pont annyi, amennyi a kritikus. Most ezt az összsűrűséget viszont a következő háromféle anyag adja ki. A sötét energia, a sötét anyag és a közönséges ismert varionos, stb. Atomos anyag. És hát akkor most az ember elkezdi szégyelni magát, mert a sötét energia adja a 70%-át. Tehát hogy kell mondani, a világ a táguló űrben lengve, tehát mi, akik egyéb anyagból vagyunk, azok csak úgy sötét energia lejátsza maga sztoriát, mi meg csak úgy mellékesen vagyunk. A maradék 20-valahány százalékból 25% a sötét anyag, amiről múltkor beszéltem, amiről megint nem tudjuk, de az még közönséges anyag, tehát pozitív energia, pozitív nyomása van, valószínűleg mindenféle részecskékből áll. És az ismert anyag az 4%. Ennek az anyagnak jelentős része, ugye ennek a 75%-a hidrogén, 24%-a hélium, 1%-a valami extra. Például szén, meg oxigén, meg ilyesmi. Szóval, eléggé periférikus anyagából készültünk a világegyetemnek, tehát nem kell csodálkozni, ugye volt már szó az antianyag titkával abban, hogy a közönséges részecskék nagy részt kiölték egymást, és mi csak a néhány túlélőből készültünk. De hogy mögött, az egész mögött még ott lapult ez a nyomvat sötét energia, ami most a összeenergiasűrűség 75%-át adja, meg az ismeretlen sötét anyag, ami még a maradék 20-valahány, és mi csak 4%, azért ez olyan eléggé, hogy kell mondani, bántó kezdete volt a 21. századnak. Nagyjából az ezredfordulóra kapta meg a tudomány és az emberi önbecsülés ezt a pofont. Szóval ugye már volt az, hogy térben nem vagyunk a világegyetem közepe, hanem egy átlag galaxis csoport, átlag galaxisának a széle fele, egy átlag csillag mellett átlagos kis porszemmel lakunk, és hogy még a mi anyagunk sem a világegyetem alapanyaga, hanem valami ilyen mellékesen még a csillagporból összekapart valami, de hát hadd fejezzem be, ugye József Attila is mondta, mindenséggel mért magad. Köszönöm szépen a figyelmet.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió, FM 97.00.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.